iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Bejárta a világ sajtót, hogy Pavel Durovot, a Telegram fejét letartóztatták múlt hét környékén Franciaországban, a magárepülőgépével érkezett meg Párizsba, és ott a hatóságok őrizetbe is vették. Először úgy volt, hogy nem igazán tudtuk, hogy miről van szó, hogy mi a baja az Európai Uniónak, az azért kiderült a Telegrammal kapcsolatban, aztán szépen lassan csöpögtek az információk, úgyhogy most már egészen sok mindent tudunk, és egész sok, és igen komoly, és igen vad vádakkal áll szemben a Telegram és a céget képviselő Pavel Durov.
Bár egyre kevesebbeknek kell bemutatni a Telegram chat szolgáltatást és alkalmazást, igazából azért ezt pár szóban foglaljuk össze, hogy a világ egyik legbiztonságosabbnak tartott, és ezt nagyon-nagyon-nagyon sok idézőjellel kell értelmezni, de a világ egyik legbiztonságosabbnak tartott chat szolgáltatása az, amiről most szó van, és egyben az egyik legelterjedtebb olyan országokban is, ahol mondjuk valamiért a Viber, WhatsApp, illetve a Meta különféle szolgáltatásai nem annyira elérhetőek. A Telegramról ugyanis az általános vélekedés, hogy titkosított adatcsatornán keresztül tudnak a felhasználók üzeneteket cserélni egymással, és annyira ellenálló, és annyira konok és makacs a felhasználó adatok védelme érdekében, hogy még a híres orosz hatóságokat sem engedte be az egyébként orosz származású milliárdos, és emiatt sok szempontból közutálatnak, vagy legalábbis kormányzati utálatnak örvendett Durov az orosz területeken. Ezzel szemben azonban most egy picit árnyalódik a kép, amikor is nagyon-nagyon sok apró tényezőt megtudtunk az elmúlt pár hétben, mert hogy arra van szó, hogy a hatóságok azért vették elő Durovot, mert állításuk szerint nem lép fel elég hatékonyan a Telegram a különféle illegális tevékenységekkel szemben, és itt az illegális tevékenységek alatt a drogkereskedelemtől kezdve a gyermekpornográfián át, egészen konkrétan a különféle terrorcselekmények elkövetéséig bármit lehet érteni, és ez azért érdekes és azért fontos kérdéskör, mert hogy normál esetben, ugye ha egy titkosított chatről beszélgetünk, akkor azt gondoljuk, hogy hát persze, hogyha én azt várom el egy szolgáltatástól, hogy ne lehessen vele olvasni az én üzeneteimbe, akkor valahol érthető, hogy ezt igenis ki fogják használni egyébként a különféle illegális tevékenységekre szakosodott csoportok. Ezzel szemben azonban az a helyzet, hogy amíg az köztudatban a Telegram titkosított, valójában a Telegram úgy titkosított, hogy nem alapértelmezetten titkosítja az üzeneteinket. Ha csak nem kapcsoljuk be ezeket a szolgáltatásokat, akkor bizony egész könnyen bele lehet olvasni ebbe a chat szolgáltatásba is. Arról nem is beszélve, hogy az a terület, amit a hatóságok kritizáltak, az pontosan azért érdekes, mert a csoportbeszélgetések egyáltalán nem tudják ezt a funkciót, tehát oda elvileg a Telegram is beleláthat, az üzemeltetők mindenki beleláthatnak, és ott tudnának is különféle moderációs elveket alkalmazni, mert hogy erre ugyebár még az általános szerződési feltételeik is lehetőséget biztosítanak, viszont ennél még egy fokkal tovább is mentek a hatóságok, mert azt is kifogásolják, hogy mennyire őszinte a Telegram arról, hogy hány felhasználójuk van valójában.
Az azért nagyon érdekes, hogy a Telegram nagyon szépen ráült arra annak idején, és a mai napig egyáltalán nem tisztázta itt hivatalosan sehol is, nincs az kiplakátolva, mutatom az idézőjelet, hogyha belépünk a Telegramba és elkezdjük használni a szolgáltatást, akkor nem titkosítottak az üzeneteink, tehát ugye az, ahogy mondjuk a WhatsApp, vagy akár egy csomó, sőt most már a Messenger is, maga automatikusan minden beállítás nélkül végfelhasználótól végfelhasználói titkosított minden egyes mondat, amit egymás között, sőt sok helyen a csoportokban is írunk és mutatunk és mondunk, az a Telegramnál egy külön bekapcsolandó funkció még akkor is, hogy csak két ember beszélget csak egymás között, ahogy a Peti is mondta, csoportokba pedig be se tudjuk kapcsolni ezt, és ugye ez a moderációs dolog, ez azért nagyon érdekes, mert bár a gyanú nem igazolódott be, de nagyon sokszor vizsgálódott azzal kapcsolatban is az EU, hogy a Telegram nem vallja be, hogy valójában mekkora a felhasználói bázisa, ugyanis az Európai Uniós törvények szerint, ha jól emlékszem, 45 millió napi felhasználó fölött bekerül egy olyan kalapba, egy olyan jogi környezetbe a Telegram is, ahol a Meta és az összes többi nagy cég van, amik a különösen nagy mennyiségű és nagy befolyással bíró közösségi média, amikre sokkal, de sokkal szigorúbb törvények és szabályozások vonatkoznak az unión belül. Éppen ezért valahogy a Telegram felhasználói lejelentett hivatalos felhasználói bázisa, az mindig ilyen 41-42 millió között van, tehát hogy véletlenül se érje el ezt a lélektani határt. Úgyhogy nem állítjuk azt, hogy igazak a vádak, amiket Pavel Durovval és a Telegrammal szemben állít az Európai Unió, de az egészen biztos, hogy az úriember és maga az applikáció sem hófehér és tiszta. Nyilvánvalóan ez most egy jó PR stand, hogy ő annak ellenére, hogy tudta, hogy őrizetbe fogják venni, annak ellenére odament Franciaországba, úgyhogy valószínűleg ebből egy jó sokáig elhúzódó és a Telegramot is felhúzó, vagy még ismertebbé tevő dolog lesz a végén. Mi nyilvánvalóan beszámolunk az eredményekről, ha lesz eredmény, és hogyha ez a dolog majd eljut valahova. Akik viszont nem jutnak el valahova, vagy legalábbis majd csak jövőre jutnak el valahova, és ez a valahova nem más, mint a földbolygó, azok a Starliner mérnökök. Ugye beszámoltunk arról, hogy elindultak egy 8 napos túrára mindenféle csomag nélkül az amerikai Boeing űrhajóval a mérnökök, lehet, hogy még a parkolóautomatába se sokat dobtak be, aztán most már hónapok óta ott vannak, és most már egészen biztos, hogy csak jövőre térnek haza. Ráadásul nem is a Boeing saját űrhajójával, a Starlinerrel, ami azóta furcsa hangokat is ad ki magából, hanem majd az Elon Musk féle SpaceX hazatérő csapatával jönnek ők is a földre, úgyhogy érdekes hosszú túra lesz ez nekik.
Június 7-én számoltunk be arról, hogy a Starliner, a Boeing új kísérlete és a NASA új erőfeszítése arra, hogy ismét releváns legyen, és ez elég furcsa kimondani az amerikai űrkutatási központtal kapcsolatban, de hogy ismételten szeretnének ugye elég komoly tényezővé válni az űrkutatásban és az űrhajózásban, és éppen ez a kísérleti repülés adta volna meg ennek lehetőségét. Most azért már nem annyira pozitív a végkimenetel, láthatóan ugye több hónapja az űrben rekedtek a tesztpilóták, úgyhogy vélhetően azért a Boeingnek és a NASA-nak lesznek még problémája azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudják jövedelmezően, vagy legalábbis kevésbé veszteségesen kihozni azt, hogy ők is tudjanak az űrhajózásba, az űrkutatásba visszatérni. Minden esetre az jól látszik, hogy az Elon Musk-féle SpaceX-en kívül egyelőre senki nem jut mostanában elég közel ahhoz az eredményességhez, ami a jövőben majd egy megalapozott űrkutatási szerződést biztosítson majd az Amerikai Egyesült Államokkal. A Boeingnek ez egy egész komoly érvágás lehet. Mindeközben egyébként pedig még magának Musknak sem ez mostanában az igazán nagy szerelem projektje, nem ez az a fajta terület, amin ő szeretne érvényesülni, sokkal inkább az AI, melynek kapcsán viszont a legutóbbi elemzések szerint nem feltétlenül számíthatunk egyhamar arra, hogy nemhogy növedelmező, de legalább egy picit megtérül legyen, ugye egyáltalán az iparág.
Többször beszámoltunk mi is arról, hogy az AI drága, és nem feltétlenül arról van szó, amikor chippeket kell vásárolni, ami zárójelben nincs is, hiába kerül 30 ezer dollárba egy, és adott esetben több száz vagy több ezerre van szüksége mondjuk olyan méretű cégnek, mint az OpenAI, ugye akik a ChatGPT mögött vannak, vagy mint a Gemini alkotója, a Google, tehát még csak nem is ezek az óriási költségek, hanem az emberi költségek lettek egyre drágábbak, és azért, mert eljutott oda az AI tréning, amikor az algoritmus tanítják, hogy felszabálták az internetet, tehát az átlagos, mutatom az átlagoshoz az idézőjelet, az átlagos emberi tudást azt már felszabálta az összes AI, azt az összes algoritmus már megtanulta, tehát most már specializálódnak azok a cégek, akiknek kifejezetten a szolgáltatásai vannak, hogy ők trenírozzák speciális területekre a mesterséges intelligencia algoritmusokat, és ehhez már szakemberek kellenek, a szakemberek pedig sajnos pokoli drágák. Például, hogyha mondjuk orvosi területen dolgozik valaki, és azt mondja, hogy mondjuk egy pszichológiai kérdésekkel foglalkozó algoritmus szeretne fejleszteni, akkor oda most már nem elég a különböző másodéves, harmadéves egyetemi pszichológusokat megkérdezni, hogy azok az adatok, amiket bevisznek az AI-ba, az jó. Most már egészen expert level, tehát adott területen szakemberként funkcionáló pszichológushoz kell fordulni. Ugyanez a jogi területen is. Van olyan cég, aki komoly ügyvédi óradíj fizet komoly ügyvédeknek azért, hogy azokat az adatokat, amivel betáplálják és amivel tanítják a mesterséges intelligenciát, aminek a vége mindkét esetben, tehát az egészségügyi esetben és a jogi esetben is majd egy 19, 20, 30, 40 dolláros, eurós, havidíjas valamilyen szolgáltatás lesz a vége, de most egészen elképesztő méretű költségeket emészt fel, és ennek ellenére, hogy itt milliárd dollárokról van szó, hogy az emberek ellenőrzik azokat az adatokat, amikből az AI tanul, még mindig azt mondják a szakemberek, hogy ez meg fog térülni, mert majd a későbbiekben a 10-20-30-40-50 dollárokból bizony jócskán meg fog térülni ez a befektetett összeg. És hogyha azt gondolnánk, hogy itt vége van a dolognak, hogy drága a szakember, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy az áram is nagyon drága, már hogyha kifejezetten az AI-ról van szó.
Nyilván ez nem újdonság, hisz mindenki fizet valamiféle rezsiszámlát, és ez egyébként ugye az adatközpontoknak is kell. Az adatközpontokról annyit azért érdemes tudni, hogy nem csak AI-jal foglalkoznak, nem csak AI feladatokat látnak el, de egyre nagyobb mértékben és egyre több helyen létesítenek olyan adatközpontot, aminek az elsődleges feladatköre az, hogy a mesterség és intelligencia szerver partnerként működjön, márpedig ezek a szolgáltatások és ezek a egyáltalán csak a tanítása a mesterség és intelligenciának rengeteg energiát emészt fel. Ugye egy klasszikus felhő szolgáltató adatközpontja is elég költséges, és ez eddig is ismert volt, azonban azzal, hogy a mesterséges intelligencia, azzal, hogy a generatív AI elsősorban is kifejezetten az a fajta mesterséges intelligencia, amihez mondjuk chatbotokat tudunk társítani, amikhez különféle nyelvi modelleket tudunk rögzíteni, egyre többet és többet eszik. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia tanítás és üzemeltetés, ugye egyáltalán 50 gigawatt óra felett jár csak a ChatGPT 4 verziójánál, ami megközelítőleg a teljes Kalifornia állam, tehát még egyszer mondom, a teljes Kalifornia állam fogyasztásának, éves fogyasztásának az nagyon fontos, a 2000%-a, ami nem tűnik nagyon soknak, de a valóság az, hogy ez egy hatalmas mennyiség, és ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy a ChatGPT 3-hoz képest, tehát azzal összehasonlítva, ez a fogyasztás már 50-szeresére nőtt, ha pedig egyre fejlettebb AI modelleket fogunk a jövőben alkalmazni, akkor az azt is jelentheti, hogy exponenciálisan növekedni fog a fogyasztás. Ez ugye persze nem csak a költségek növekednek, hanem növekszik a károsanyag kibocsátás is, növekszik a hőkibocsátás és a hőtermelés is, amely mind olyan tényező, ami egyrésztről további költségeket teremt, hiszen ugye ezeket valamilyen módon kezelni kell, másrésztről pedig nyilvánvalóan környezeti károkat tud okozni, úgyhogy a mostani nagy feladat a mesterség és intelligencia kapcsán nem csak az, hogy megtalálják a különféle oktatási lehetőségeket, azt, hogy milyen adatokat tudnának használni a mesterség és intelligencia tanításhoz, nem csak az, hogy mondjuk azokat a specifikus adatokat milyen módon lehet jövedelmezően megtanítani az AI-nak, hanem az is, hogy hogyan lehet az AI-t egyáltalán nem veszteséggel és nem ekkora környezeti lábnyommal üzemeltetni. Úgyhogy ez szintén a jövő kihívása, pedig igazából most már mondhatnánk azt is, hogy gyakorlatilag ez a holnap kihívásaként is tekinthető, hiszen a nyakunkon a következő verzió és a következő és az azt követő verzió is az AI-ból.
És ha már AI, akkor nem mehetünk el amellett, hogy futó tűzként járta be a sajtót. Hú, ezt a mondatot nem gondoltam, hogy egyszer rádióba elmondom. Futó tűzként járta be a világhálón a sajtót, az az applikáció mondjuk így, amit a GitHubról lehet letölteni, és amelynek segítségével egy-két fotó és egy rövid hanganyag segítségével bárkit tudunk valós időben imitálni, hogyha mondjuk egy Zoom meetingről van szó. És ugye mindig szoktuk mondani, hogy az AI is olyan, mint a balta, a baltával is lehet fát vágni, hogy meleg legyen otthon, meg fejbe lehet verni a szomszédot, aki beszólt az anyósnak, de ettől függetlenül ez azért, itt nem sok olyat látok ebben az AI funkcióban, és ez egy külsős privát fejlesztés, semmilyen köze nincs a nagyokhoz, ebben semmilyen olyan jót nem látok, amivel azt tudnám mondani, hogy igazolható a létezése, viszont annyira ijesztően működik, hogy a demo videóban is, amikor promózzák, hogy ez így működik ez a dolog. Elon Musk szemüvegben, ugyanis az úriember, aki saját magára applikálja ennek a szoftvernek a segítségével Elon Musk arcát, ő szemüveges, tehát ott marad a szemüveg, és fogja a mobiltelefonját, bekapcsolja a vakut, és az arca előtt, ahogy a fényt mozgatja, tökéletesen leképezi valós időben, még egyszer mondom, ez a nagyon-nagyon durva, valós időben a szoftver, és úgy néz ki, mint hogy Elon Musk-kal beszélgetnénk, nem 100%-os a dolog, de mondjuk 99,9, ami nagyon ijesztő, és hogyha egy kvázi tényleg megint csak idézőjelet tudom mutatni, egy bárkinek a hálószobájából egy fejlesztő úriember vagy hölgy, vagy egy pár ember ilyet tud csinálni otthon egy saját számítógépen, akkor igazából nem nagyon tudom elképzelni, hogy mi történhet azokban a laborokban vagy fejlesztő szobákban, ahol mondjuk az OpenAI dolgozik, vagy a Gemini dolgozik. És hát, ha csak a legközelebbi amerikai elnökválasztást nézzük, akkor igazán sok kérdést vet fel, hogy vajon azok a videók, amiket látunk és hallunk, azok valóságosak.
hasznosak-e. Nemrégiben egyébként egy hongkongi cég pénzügyi vezetője is hasonló problémával nézett szembe, illetve mindenki más körülötte, mert hogy csalók ezt a technológiát, tehát ezt a deepfake, ez az AI által felokosított deepfake technológiát használtak arra, hogy közel 25 millió dolláros kárt okozzanak. De nem kell egyébként ennyire messzire mennünk, mivel ez egy teljesen ingyenesen elérhető technológia, és az interneten gyakorlatilag percek alatt beszerezhető. El lehet képzelni azt is, hogy átlag felhasználók, átlag emberek számára milyen komoly problémákat okozhat. Ugye jó pár évvel ezelőtt népszerűvé váltak azok a csalási metódusok, amikor valaki idősek rokonának, vagy mondjuk hatósági személynek adta ki magát, és így csalt ki pénzt, főként idős emberektől. Most már ott tartunk, hogy szinte bárkit át lehet verni egy ilyen megoldással, úgyhogy lassacskán elindulhatnának azok a tréningek is, amik segítenek kiszűrni a mesterséges intelligenciát használó és a deepfake technológiát használó csalókat is. Az AI produktumokra már egyébként jó ideje fel kellene, hogy készüljünk. Példának okáért mondjuk a nemrégiben a köztévé is picit kétségesítette, hogy ők valóban tudják-e, mi a különbség az AI által generált képek és mi a különbség a valóság között.